Rádió Szentendre rólunk nekünk értünk, és a podcastünk, a Szövegbuborék, melyet pár héttel ezelőtt indítottunk, vagy talán már egy hónapja is, a következő állomásához ért. Ugye ebben a podcastben azt vállaltuk, két jeles képviselője a kortárs képzőművészetnek, ezt én mondom, ők lehet, hogy magukról mást mondanának, meghívott engem ebbe a beszélgetésbe Falaki Szabit, mint a nép hangját, vagy a nép fülét, beszélgetni képzőművészetről, beszélgetni művészetről, meg mindenről, ami egyébként minket érdekel, és esetleg tudunk hozzá kapcsolódni. Ugye hárman vagyunk a beszélgetésben, Szárnyas Doboz képviselője, szervusz!
Szia!
Jó reggelt! És Kriszbó, azaz Kriszbai Gergely, hello, hello!
Jó reggelt mindenkinek, így van.
No, hát jó mondtam-e, tényleg erről szól a Szövegbuborék, egyáltalán miért ez a neve, hogy Szövegbuborék? Ti is akkor rakjátok le még egyszer, talán nem utoljára zászlótokat. Mi a Szövegbuborék nekünk, és miért keletkezett?
Hát én azt gondolom, hogy mindig minden sokkal bonyolultabb, mint ami ennek elsőre tűnik. Ez a kultúrára, művészetre, bármilyen olyan dologra, aminek van köze a meséhez, ez hatványozottan igaz, és hogy mi ezzel sokat foglalkozunk egyébként is, és arra gondoltunk, hogy minek utána 30 sok éve ez a beszélgetés elindult ezekben a témákban, arra gondoltunk, hogy milyen klassz volna ezt rögzíteni és másokkal is megosztani.
Másfelől meg ez egy ilyen élő történelem, ez a város, ahol vagyunk, Szentendre, művészek vagy festők városa, tábla szerint, 11-es mellett, Pestről jöve. És hát jó erről azért tudni egy kicsit, vagy beszélgetni, vagy jó, ha ebben a városban van valami fórum, vagy média, ahol erről van szó.
De azért talán kiegészítendő ez egy picit csak, javíts ki, hogyha rosszul mondom, nem csak szentendelieknek, hanem bárkinek, aki érdeklődik a művészetek iránt, és akkor, ha már Szentendre, és itt a rádió is szentendrei, úgy döntöttünk, illetőleg Kriszbó mondtad, hogy beszélgessünk már egy kiállítás kapcsán arról, hogy milyen folytatólagosság van itt Szentendrén. Ugye ki van írva ez a festők városa? Valóban a festők városa az, ami szeretett kisvárosunk, meg egyáltalán mit jelent ez, hogy festők városa?
Hát igazából az egy tök érdekes dolog, hogy amikor készültünk erre a mai podcastra, akkor ugye azt mondtad, hogy is fogalmaztál, hogy tudunk-e arról, hogy a festők város, ez mit jelent? Hogy valami hasonló dolog volt, hogy...
Igen, mert ez olyan kimondott dolog, de alapvetően én nem tudom, mit jelent pontosan, hogy definiáljuk már egy picikét.
Hát az, ennél a felütésnél szerintem ilyen illusztratívabb példája nincs annak, hogy mennyire bonyolult és mennyire problémás kérdés ez, hogy Szentendre a festők városa. Tehát azt azért tudni kell, hogy Szentendrén több mint 100 éve zajlik művészeti tevékenység. Ez azt jelenti, hogy 1929-ben indul a szentendrei régi művésztelep, de már előtte a Ferenczi család itt élt Szentendrén, már a városnak van valamilyen becsatornázása a képzőművészetbe. A régi művészteleppel meg aztán végképp. Tehát elkezdenek megjelenni a művészek, most nem akarok nagyon hosszan belemenni ebbe a sztoriba.
Van időnk egyébként.
Igen, csak hogy nem is ez az érdekes része, mert hogy kialakul egy művészkolónia, és ez a művészkolónia elkezdi magáévá tenni a várost, elkezdi vizsgálni ezt az akkor még eléggé falusias, sároskoszos, poros, ilyen izgalmas építészetű dolgot. És aztán ez egyre többen és többen és többen csatlakoznak be. Az fontos tudni, hogy annak idején, hogy az fontos, hogy a képzőt nem végezhetted el akkor, hogyha nem vettél részt nyári művésztelepen, tehát illet nyári művésztelepet csinálni, és Szentendre egy jó központjává vált ennek a dolognak, hogy Szentendre élünk festeni. És ez érdekes módon megmaradt a 20. század második felére is. Tehát, hogy elindul az, hogy tulajdonképpen a 80-as évekig van egy ilyen folytonosság annak, hogy mindig a művészek következő generációja foglalkozik ezzel a dologgal. De foglalkoztunk ezzel utána is. Tehát a 2000-es évek elején a fiatalok, a Forgács, a 11 lett, az Omkamra, tehát azok a csoportosulások, amik később jöttek. De hogy van egy ilyen dolog, hogy Szentendrén aktívan több száz művész dolgozik most már 100 éve.
És akkor ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, hogy nem azért jövünk Szentendrére festeni, mert szép a táj, hanem egész egyszerűen azért, mert van itt egy ilyen kultúrája ennek a festészetnek.
Igen, plusz még előtte ugye ott van a szerb egyháznak a működése, tehát a szerb művészet már mindezek előtt, tehát jóval több mint 100 éve megjelent Szentendrén, amihez aztán a szentendrei művészek és vajda folyamatosan visszanyúltak. Tehát, hogy még pluszban van, még korábban is de, hogy itt egy, művészeti tevékenység.
De hogy egy izgalmas szövet, mert egyrészt igen, az építészet fontos. Ugye elég sok olyan művész van Szentendrén, nem kell messze menni, Kornis ugyanúgy foglalkozott a várossal, mint Barcsai, vagy Vajdarajos, vagy Bálint Endre, vagy bárki, mint amennyire egyébként foglalkozott vele Ezenbó István is, vagy amire foglalkozik vele bárki, aki valaha Szentendrén volt. Tehát az épített környezet is egy érdekes dolog, de a másik, hogy Szentendrének van egy ilyen nagyon izgalmas kevert kultúrája, hogy találkozunk itt dalmátokkal, szerbekkel, horvátokkal, és hogy ezek a népek, ezek a nemzetségek itt hagyták a nyomaikat az épületeknek a homlokzatain, a díszítésekben, az ornamentikákban, és ez a fajta ilyen kevertség, ez mindig izgalmas volt a művészettel foglalkozók számára.
Mielőtt még hozzá csapnánk, vagy neki kezdenénk a jelenlegi, meg a múltbeli művészek elemezgetésének, vagy egyáltalán ennek a folytatólagosságnak a értelmezésének. Én szeretnék akkor egy picikét, ha szabad, az építészettel foglalkozni. Nem vagyunk azt hiszem semmelyikünk építész, főleg én nem, de azt azért látom, és jellemzően felháborít szerte az országban, hogyha nincs meghatározva egy valamilyen szabályrendszer, ami megadhatja egy város képét. Nekem heróton van attól, és most lehet, hogy sokan köpködnek majd, amikor fölmegyek a Szamárhegyre, és akkor találkozok ilyen üveg falakkal kirakott erkélyekkel a gyönyörű szép szerb hagyományos templomok mellett, hogy ti mit gondoltok erről? Ezt kellene szabályozni? Vagy hagyni, és a modern művészetnek ugyanúgy helye van a klasszikusabb építészeti épületek mellett.
Az egyik az, hogy ez nem a modern művészet kérdése, hanem a építészeti hatóság szabályrendszerének a szigorúsága, vagy a lazaságának a kérdése. Volt egyébként Szentendrén ilyen építészeti bizottság, nem tudom, mikor szüntették meg, majd ott bomlott fel.
Van egyébként ilyen, és ezt úgy hívják, hogy település arculati kézikönyv, és ilyenje van egyébként Szentendrének.
És miért nem használják?
Iszonyatosan jó a kérdés, de igazából nem most nem használják. Az a helyzet, hogy ez a település arculati kézikönyv, ez nekem úgy tűnik, mintha inkább egy ajánlás volna.
Értem.
De hogy az a baj, hogy...
Igen,
hogy...
de bocs, Kriszbo, ez központosított, ez régen volt itt, tehát hogy én üléseztem együtt velük, vagy én tárgyaltam velük, tehát volt élő humán építészeti bizottság Szentendrén.
De elvileg még most van főépítész, tehát van, aki ezzel foglalkozik, és van, akinek elvileg ez felelőssége, hogy ne lehessen pont a Szamárhegyet beépíteni. Nekem ez egy nagy... Nekem szívemből szólsz, mert hogy én ott laktam gyerekkoromban, úgyhogy én végignéztem annak a környéknek a fokozatos ilyen elüvegesedését.
Mert egyébként gyönyörű szépek azok a kis utcák, meg a kis házak, meg van egy csomó olyan nagyon szépen felújított régi épület ott, amit élmény nézegetni.
Annyira jó, hogy ezt most szóba hoztad egyébként, hogy emlékszel a street art adásunkban, arról beszélgettünk, hogy az ornamentika, hogy elveszíti az ember a kapcsolatát a környezetével abban a pillanatban, hogy olyan típusú építészeti minőség jelenik meg körülötte, amihez semmi köze nincsen. Pontosan ez történik a Szamárhegyen. Igen. Tehát, hogy az a fajta kapcsolódás, hogy mondjuk egy 1810-ben épült dalmát házat nem fog összefirkálni senki, mert hogy az egy olyan építészeti szövetbe illeszkedik, az egy egységes látvány, de már nem biztos, hogy megúszza egyébként egy ilyen pismánysárga, fehér gipszes, nem tudom, rettenet.
És természetesen, bocsánat, mondjad.
Ja, csak hogy még annyi, hogy egyébként az a szomorú vagy nem szomorú, az objektív rideg valóság azért az, hogy ez egy ilyen nagyon érzelmi dolog, tehát ez arról is szól, hogy te mit szoktál meg, tehát mivel igaz. Én megszoktam az angol házakat a Püspökmajor lakótelepen, mert ott nőttem fel, ezért nekem az tök oké, de más ugyanúgy nem érti, hogy mik ezek a ronda, panelszerű, fura, okersárga kockák, semmi köze Szentendréhez, meg a Szentendrei építészethez.
Persze. Hát én most nemrég voltam az őszi szünetben Lengyelországban, ahol valahol nagyon jól sikerülnek ezek a dolgok, én úgy látom, hogy ők is azért az átkosban ott voltak, azért Szovjetunió ott is, Jugoszlávia, stb., de valahogy nem annyira bántóan sikerült megújítani azokat a panelrengetegeket. Például átjöttünk Szlovákiába hazafelé, és akkor ránk ömlött ez a balkáni panelrengeteg, és az egészen tart ugye Magyarországon keresztül is, ami egyébként egy nagyon jó lakhatási ügy, mert én jelenleg is egy ilyenben lakom, egy felújított panelban, és tök oké, meg nagyon gazdaságos, meg stb., csak ronda. És most akkor azt akartam még mondani, hogy az én édesanyám pedig Bakonyban egy zsákfaluban lakik, és egy sváb kisfalu ez.
Asza.
És gyönyörű szépen megmaradtak, ahol édesanyám is lakik, ez egy felújított, de ez a gádoros, hosszú, nem vályog, de ahhoz hasonlatos régi falusi stílus, És aztán ott mellette jönnek ezek a sokkal modernebb, sokkal, hogy is mondjam, környezet barátabb abból a szempontból, hogy nem fogyaszt, de jobb a szigetelése, stb. Új típusú építésű házok, és arra is azt mondjuk, hogy egyébként szép, csak baromira nem illik oda.
De ez az, hogy igazából minden ilyen dolog az egységről szól, vagy minden ilyen dolog arról szól, hogy a bekerülő elemek azok egymással kommunikálnak-e. Egyébként Hollandiában vannak erre jó megfejtések, hogy ott a klasszikus sorház egy ilyen visszatérő dolog, de nem nézhet ki minden sorház ugyanúgy. Nem tehetjük meg. Én abszolút élem azt, és rendben van az is, hogy a jelenkor építészetének le kell tennie a lábnyomát, valamilyen módon jeleznie kell azt, hogy itt voltunk, ezt csináltuk, nem tudom. Tehát, hogy van, az fontos, hogy valamilyen módon megjelenjen a kortárs. A hollandok közül úgy oldották meg, hogy az arányrendszert tisztázták le. Tehát megvan adva azt, hogy egy ilyen sorháznak körülbelül milyen magasan van az ablaka, körülbelül mennyire széles az ajtó, milyen széles maga az épület, hogyan illeszkedik mindez a homlokzathoz, és akkor van egy arányrendszer, amit utána a kortárs eszközökkel dolgoznak fel. Most ettől azt látod, hogy van egy ritmus, van egy struktúra, amit meghatározott az az építészeti szövet, amilyen volt ez, nem tudom, 100 éve, vagy 200 éve, és utána ebbe a szövetbe már kortárs eszközökkel, de erre rímelő, ezzel harmonizáló módon jelenik meg egy látványosan új épület, de mivel a struktúra, a belső rendezőelv azonos, ezért nem érzed kellemetlennek.
Uh-huh. Szerintem legyen erre egy külön adás, mert ez nagyon izgalmas, igen, akkor majd a spárt is átbeszéljük meg,
tényleg
ez a kényes témák.
Jó.
Kicsit elkanyarodtunk az eredeti tematikától, de én vissza fogok most kérdezni, és remélem, hogy ez segít visszatérni az eredeti gondolatmenetünkhöz, mert hogy, és akkor most egy kis önkritikát gyakorolhattok, ha szeretnétek, kedves művész urak, mert hogy mi van akkor, hogyha a szentendrei művészeket mondjuk 200 évvel ezelőtt ez, vagy nem ez, hanem még az akkori korabeli számomra esztétikus és helyén való stílusú épületek és környezet és emberviszonya határozta meg az ő művészetüket. Na, mi határozza meg a tieteket ebbe a dzsumbújba, amiben most élünk, ahol panel is van, meg azért ott van a szerb ortodox templom, meg a főtér a lampionjaival, meg egy nagyon sok minden érdekesség, és akkor azért így néz ki a szárnyas doboza, hogy mert ezt kaptad környezetként, vagy sem, vagy ennek semmi köze nincs egymáshoz.
Szerintem ez benne van a pakliban, hát nem véletlen ez a két szó, hogy nem az van kérve, hogy Szentendre a káosz városa, vagy Szentendre a multikulturalizmus városa, vagy ez egy jobban hangzik, hanem tehát én is akkor visszatérve ehhez, vagy összekapcsolva ezt a festők városával, hogy ez egy ilyen jó kis burok, amit így rá lehet húzni erre a multikulturalizmusra, vagy erre a sokféleségre, ami egyébként már akkor is fura lehetett, tehát egy tök más kultúrát hoztak be ide a szerbek, mint a nem tudom, a svábok mondjuk, vagy a görögök, tehát hogyha megnézed, hogy hányféle templom van, ezt ugye ma már úgy nézzük, hogy ó, milyen jó, milyen sokféle templom van, de gyönyörű. Hát úgy is nézheted, hogy fú, hát mi az egység, vagy ez egy full káosz, ez hogy jön össze ilyen kicsi helyre, ilyen sok templom. Tehát, hogy ez is egy kicsit ilyen érzelmi dolog, hogy most neked személy szerint mi fér bele, vagy mi az, ami már nagyon sok.
Ez egy érdekes kérdés. Ugye az van, hogy szerintem az építészet, épített környezettől apránként elmozdult ez az ilyen kulturális kohézió a művészet történet felé. Na, nem biztos, hogy az épített környezet az, ami engem alkotóként pörget, hanem az erre az egyébként most már eltűnőben lévő épített környezetre reflektáló művészeti munka, ami viszont megmaradt. Tehát, hogy például nekem nem a város, mint épített környezet, vagy mind a macskakövek, a homlokzatok, a városháza, stb. Tehát nem ezek a formák azok, amik az érdekesek, hanem az, hogy ezeket hogy dolgozta fel Vajda, Kornis, Bálint, Evzámbó, Kriszbai Sándor, stb. Tehát hogy azok az emberek, akiknek a munkássága nekem fontos. Tehát nekem egy picit már egy lépés távolságra vagyok Szentendrétől, már nem a város az érdekes, hanem az a művészeti mező, ami ebben a városban létrejött az elmúlt 100 évben.
De az azért eltagadhatatlan, hogy a felsorolt nevek is természetesen ebben a hatásban dolgoztak, ebben a hatásban élték a mindennapjaikat. Azért a főtéren az ember pont volt egy workshop nem régen, a karnevált emeletén, ott kinézel, az hatással van rád. Kimész a templom dombra is körbenézel, az hatással van rád. Még akkor is, hogyha most már ugye az is hatással van rád, hogy közben megcsippan a telefonod, és akkor ránézel a képernyőjére.
Sőt, annyira hatással van rád, vagy hatással volt, hogy nagyon fontosak voltak Szentendrén a plener hagyományok. Ugye a plener a szabad levegőn festi, és azt jelenti, hogy kimegy a festő a kis állványával, a kis festékeivel, és ott fest. Ami most már nincs. Tehát nagyon jó szabja a kérdésed, mert hogy ez nagyon sokáig meghatározta Szentendrét, hogy itt random az utcán találkozhatál olyan művészekkel, festőkkel, akik az utcán dolgoztak. És ez nagyon hatott az egész közegre, az egész városra. Tehát ez oda visszahatott ez a dolog, és ez most, ez kipörgött. Tehát, hogy hat a mai művészekre ez a multikulturalizmus, vagy káosz, hát így, hogy nem nagyon plenerezünk már. Tehát nem nagyon... Én még csináltam,
de... Én is rajzoltam már még az utcán.
Nem egyébként. Annyira.
Gyakran. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert egy pár éve nyáron volt itt egy török srác, ilyen Artelezi Renzi programmal, és teljesen odáig volt, hogy hát ő azt hitte, hogy ez őnek is így mondták, ez a festők városa. Azt mondja, én nem látom a festőket. Én azt hittem, itt minden sarkon valami egy festő, hát nyilván Törökországban ez máshogy
jogos. Néz ki,
de igen, tehát hogy picit ez olyan, hogy ez egy örökség, amit ugyanakkor olyan nagyon nem gondozunk, és egyébként nem csoda, hogy az emberek nem is tudnak nagyon róla. Ez nem tök érdekes, hogy hogyan, hogy az, amit mondasz, Dobosz, hogy látták az emberek effektíve az utcán festőket. Ez valamilyen fajta viszonyt azért mégiscsak kiprovokál.
Abszolút.
De hogy igazából egyrészt ma már senki nem fest az utcán, mert művészeti szempontból ez nincs annyira érdekes.
De bocs, a Bihon Győző.
Igazad van.
És az Andrea, és a Pajoff Peti is szokott egyébként.
Tényleg, igazad van. Jó, amit mondasz.
A Pajoff Peti talán az utolsó igazi plener festő. Most szerintem. Vagy ugye annyira nem, aki tényleg ilyen klasszik, realista.
Nem tudom.
Vagy ilyen kolorista.
Legközelebb őt is meghívjuk, mert ez egy érdekes kérdés, hogy magát plenernek. Na mindegy, szóval, hogy ez a lényeg, hogy azért nem ez a jellemző, tehát nem látsz utcánfestő embereket. Ellenben az örökség megvan, tehát hogy ezeknek a valaha az utcánfestő embereknek a festészeti öröksége viszont nagyon fontosan beépült, vagy nagyon hangsúlyosan beépült a helyi művészeknek a munkájába. Amiből egyébként ez a kiállítás is készült.
Igen. Aztán erre is mindjárt akkor kitérünk, vagy legyen az, hogy akkor ezt felvezetjük most, hogy mi is történik, mi van, ott abban a kiállításban, amit mind a hárman megtekintettünk, és aztán mindenképpen még ki akarok térni arra is, hogy mi a viszonyuk a lakosoknak mindehhez, meg az egész szentendrei művészséghez. Szóval, hogy van egy ilyen lakástárlat, ugye?
Így van, ez úgy néz ki. Ez egészen konkrétan egyébként a lakástárlat alapítvány csinálta ezt a kiállítást. Szentendrei művészeket kértek meg, különböző generációk, tehát hogy egészen a fiataltól a régóta fiatalig, és Restart címen van ott egy kortárs gyűjtés. Ez a karneválban van a főtéren, és én is kiállítója vagyok ennek az anyagnak. És azért érdekes, és azért beszélgettünk egyébként róla most, mert az volt nekem a feltűnő, hogy mennyire lekövethető a szentendrei művészeti hagyomány ezeken a munkákon. Tehát az érződik nagyon, hogy amit kérdeztél, hogy mi hogyan viszonyulunk az épület környezethez, hát leginkább sehogy, de a művészeti hagyományokhoz viszont abszolút. És ezen a kiállításon is ez látszik, hogy mindenki a maga módján, de azért erősen merít, erősen hozzányúl ehhez a szentendrei művészeti kánonhoz, és számomra ezért érdekes ez a kiállítás, mert arra mutat rá, hogy bár oké, a festők városa dolog az kicsit olyan, hogy is mondjam, enyhén szólva is eufemizál, meg nem látunk embereket festni az utcán, meg stb.
Mondhatjuk, hogy avit.
Hát a fene tudja.
A kifejezés, vagy azért még szeretjük? Mármint, hogy a festők városát, mint jeligét. Vagy...
Hát sok vita volt már ebből.
Eleve,
tehát,
miért
hogy
miért
ez bántó az iparművészeknek, bántó lehet a nem festőknek, hanem szobrászoknak, tehát hogy nagyon pedig. Sok videóművész is van, nagyon sok animációs filmrendező van, rengeteg más műfajban alkotó, fontos művész van, nem csak festő.
Én a grafikusok nevében kérem ki magamnak. Tehát,
hogy a street art nevében.
A street art, igen. De hogy igen, tehát, hogy az látszik, hogy valamilyen viszonyulás van, és ez tök érdekes, hogy nem tudom például, hogy van-e olyan magyar város, amin egyrészt az egyfőre első képzőművészek száma ilyen magas lenne, mint Szentendrén, tehát eldobsz egy követ, akkor jó esélyen művészt találsz vele. A másik pedig, hogy ezek a művészek mennyire fontosnak tartják a saját városok művészeti hagyományait. Tehát még az is, aki teljesen abszolút nem foglalkozik ezzel a dologgal, még az is valamilyen módon azért beemeli a művészetébe a szentendrei művészeti kánonnak az elemeit. Dolgokat. Tehát még de még akkor is nem tetszett nekem például, hogy pár éve ugyanúgy egyébként akkor még új Műhely Galéria volt, a Bereznai Tominak voltak munkái, és marha izgalmas volt, hogy ő a Kmetti galériának az épületét modellezte meg 3D-ben, amiből ilyen belek folytak ki igazából. És hogy még akkor is, amikor valami ennyire messze van, még akkor is valamilyen módon ott van a Kmeti Múzeum, még akkor is valamilyen módon megjelenik a munkásságában Szentendre. És ez szerintem a baromi izgalmas ebben a városban, hogy nem tudunk elszakadni ettől. Tehát mindegy ilyen örökké újra és újra és újra feldolgozott témája önmaga a városnak.
A kérdés az, hogy kell ezzel foglalkozni, vagy jó ezzel foglalkozni egy művésznek, hogy visszanyúljon.
Nem tudja kikerülni, bocsánat, csak hogy itt azért művész generációk vannak. Tehát a Dein Balunak is az édesapja, a nagyapja, mind művészek voltak. Kriszbónak is, nekem is, édesapánk művészek. Tehát, hogy azért itt van egy ilyen, kicsit egy művészgenerációs dolog is, hát hogy nem tudod megkerülni.
Hát ez olyan, érted, ez nem sokban különbözik egyébként, hogy apám szántott, én is szántok. Tehát, hogy ez nem annyira bonyolult. Tehát, hogy nem tudsz igazából ennek a gravitációjából teljesen kikeveredni. Ki tudsz egyébként, és ez tök jó, húgom például szerencsésen megoldotta, és nagyon büszke vagyok rá miatt, de hogy tényleg nehéz. Tehát, hogy ez fontos eleme volt szerintem mindannyiunk. Hát meg arról nem beszél, hogy mennyi program volt. Na, mindegy, hosszú.
De miközben van egy szentendrei lakosnak a művészetekhez? Nekem például van egy csomó ismerősöm, aki mondjuk informatikus, könyvelő, hát nem nagyon tudnak kapcsolódni. Baj-e az, hogy nem tudnak kapcsolódni? Kinek a felelőssége az? Kell egyáltalán kapcsolódni egy szentendreinek a művészekhez? Vagy egyáltalán... Ez egy ilyen felvett dolog, erről egy kicsit már beszélgettünk, hogy akkor a művészek, festők városa, Szentendre, mi a mai világunkban, mi a mai napban ennek a jelentősége?
Én ezzel nem értek egyet, hogy nem tudnak kapcsolódni, mert ha felhozol egy ilyen témát, egy ilyen informatikus vagy a művészethez, saját elmondása szerint semmi köze jellegű ismerősöttől, hogy mi a véleménye a Szentendre határában lévő a szobrokról, ott a Spárnál, akkor egyből egy ilyen jó kis beszélgetés elindul. Tehát, hát hogy nagyon gyorsan be lehet vonni valakit.
Azonnal, vagy hogy láttad azt a plakátot, ami kint van a falon, amin az a rajz van, hogy ez neked tetszik, és akkor el tud indulni egy ilyen beszélgetés. Nincs ilyen, hogy nincs viszony.
Csak tudod, az a hétköznapi hozzáállás, vagy nekem is ez az első, kapcsolódásom, hogy akkor a művészetek, akkor, de erről már beszéltünk talán a street art kapcsán, hogy akkor be kell mennem a múzeumba. És hát nem annyira hát járnak múzeumban.
Köztéri szobornál nem kell bemenni.
Igen.
Plakát. És arról mindenkinek van véleménye. Tehát a véleményhez nem kell se diploma, se semmi.
Persze.
Tehát,
hogy az... Plakátnál se kell bemenned a múzeumba. Sőt, egyébként, ha bemész egy kávézóba, ahol vannak kint képek, már pedig Szentendrén elég sok kávézóban vannak kint képek, akkor sem múzeumban mész, hanem kávézni. Csak
még a kifőzdében is vannak kortárs festmények egyébként, ezt ajánlom figyelmetekbe, hogy viszonylag kevés ilyen kifőzde van
de nem
az országban.
De nem ilyen
kortárs...
falhányt borsó, meg ilyesmik, hanem...
Ne.
Bocs.
Nem, menjetek be a kedvenc kifőzdébe. Tudom,
ott is van.
Krizmának van véleménye róla, de
nagyon. De igen, tehát azért valójában kevesebb közinté. Ha bemész a Városházába, ott is vannak képek. Ha bemész a Földhivatalba, ott is vannak képek.
A Barcsai Jenő általános iskolában évtizedek óta kortárs festmények vannak a falon. Szerintem egyedül az országban ez az egyetlen olyan általános iskola, nem alapítvány, sima állami általános iskola, ahol kortárs helyi képzőművészeknek a munkái vannak a falon.
Mondjuk a név kötelez, tehát hogy... Legalább ennyi.
Na de ez a fura, hogy ez nem alapfokú művészeti iskola, nem alapítványi, tehát semmi ilyen kiemelt dolog nincs.
Nem valaki ezt fontosnak gondolta.
De figyelj, bemész a PMK-ba, ott a hatalmas Barcsai mozaik, tehát hogy megint csak kikerülhetetlen. Tehát az a helyzet, hogy Szentendrén nagyon, tehát azt gondolom, hogy nagyon nehéz úgy életben maradni, hogy te valamilyen módon művészettel ne találkozz. Tehát ez ilyen...
Napi szinten is, napi tehát nem az életed szinten, során, igen. Hanem napi szinten többször.
Igen, hát, oké. Okay.
Ja, igen.
Most a kérdés az, hogy oké, találkozunk vele, ha megtetszik, vagy éppen pont, hogy nem tetszik meg, akkor kapcsolódok hozzá, vagy válogatott káromkodások közepette, vagy pedig mondjuk dicsőítve azokat, a kiállítási tárgyakat, vagy plakátokat, stb., amit felsoroltunk, és akkor mi van? Tehát, hogy itt vége, van egy véleményem róla, vagy kéne ezt támogatnia mondjuk a közegnek, vagy a önkormányzatnak, vagy van-e ilyen felelősségünk, bármi, el kéne járnom szentendreiként a szentendrei múzeumokba minden éven, mert hogy támogassam a meglétüket, vagy az csak a turistáké. Szóval ilyen csomó ötlet és kérdés merül fel bennem, ti ezekről mit gondoltok?
Magadat definiálod szerintem egy olyan olyan kérdésnél, hogy van mondjuk egy köztéri absztrakt szobor, és azt mondod, hogy az nem tetszik. És akkor visszakérdezek, hogy jó, akkor mondj egy olyan köztéri szobrot, ami tetszik. És az a válaszod, hogy a turul szobor, hiszen azt érted, hogy mit ábrázol. Uh-huh. Az ősi magyarság madara, szuper. És akkor már is magadat egy kicsit így meghatároztad, így up to date, hogy te így hogy állsz a világban. Hogy hát ez az absztrakció, ez annyira neked nem, ugye ez a fantázia képzelet, ez ugyanira nem, hanem kicsit így a konkrét dolgok, amihez tényleg tudsz kötődni, van egy hagyományvonal, ismered a hátterét, a történetét.
Tehát akkor ezek viszonyítási pontok?
Így van.
Hát egyfelől, másfelől meg én azt szoktam mondani, hogy elsősorban nem a művészetnek vesztesség az, hogyha nem foglalkozol vele, hanem neked, mint befogadónak, tehát kaphatsz ettől valamit.
Ez egy kicsit passzív-agresszív, nem?
Hát igen, de én ilyen vagyok, tehát ezt csinálja 36 év művészet.
De egyébként tényleg így van, tehát hogy az nem a szobornak fáj, ha neked nem tetszik, az neked fáj, ha te
tehát a problémád van velem, az még a te problémád.
Igen.
Hát igen, tehát hogy ez egy, én azt gondolom, hogy a művészet az ad valamit az embernek, tud adni valamit az embernek, tud, már csak az, már akkor is, hogyha csak a viszonyulás szempontjából, de hogy lehet katarzisa, lehet élménye, tanulhat valamit az ember akkor, hogyha megnéz egy műalkotást. Igazából a műalkotásnak tök mindegy, hogy megnézik-e vagy nem. Az ember lesz gazdagabb és izgalmasabb, belső élettel rendelkező egyén akkor, hogyha valamilyen módon foglalkozik művészettel, foglalkozik képekkel, foglalkozik szobrokkal, zenével, bármivel.
És nem foglalkozni a Szentendrén van. És akkor például még eszembe jutott a japán kert is, hogy tegyük fel, nagyon kritikus vagy, és úgy érzed, hogy nem érdekel a kortárs művészet, hanem a helyi hagyományokhoz kapcsolódsz, és ha nem tudom, magyarság történetéhez. Mit szólsz a japán kerthez? Tehát, hát hogy annak sincs semmi köze egyébként, de hogy arra azért úgy klasszikusan nem mondhatjuk, hogy ez ronda, nem. Hogy undorító. Talán ezt a szót nem használhatjuk. Mi köze Szentendréhez? Tehát erre mondjuk hogy reagál valaki, aki mindent, ami kortárs, utál és távol áll tőle, minden, nem tudja, mit jelent az, hogy absztrakció, és abszolút teljesen
gondolj bele, hogy eleve két szoborpark is van Szentendrén. Az egyik ugye 11-es mellett, a másik pedig pont a japán kerttel szemben. Tehát igazából nem nagyon tudok kikerülni. Nem tudok kikerülni, és ez szerintem nem baj. Ezzel együtt, szerintem tök érdekes, pár évvel ezelőtt volt egy... És ezért érdekes számomra egyébként hogy ez még mindig egy ilyen kérdőjel a nem művészek számára az, hogy hú, Szentendrének valami köze van a művészethez? Volt egy pár éve egy ilyen sztori, hogy a interjúkat csináltak egy munkámról, milyen jól lefikázták, tök mindegy, és ott volt egy hölgy, aki azt mondta az egyik rajz kapcsán, hogy hát biztos vagyok benne, hogy ezzel a helyi kortárs művészeket akarják felkarolni, de hogy kinek, és hogy miért?
És ez nekem... A teljes értetlenség.
Igen, de ez nekem nem tetszett, hogy így tudod, hogy az egyébként, hogy azt mondja, hogy 500 körüli művész él Szentendrén, vagy valahol 3 és 500 között, simán hogy ez egy 100 éves tradíció, tehát azért valami közünk ez
van. De milyen jó felfedezhető a profilozás ebben a kérdésben. Kinek? És miért?
Igen,
így, mint hogyha valakinek célzottan kéne gyártani képet, vagy szobrot, vagy bármit.
Tehát igazából, nem tudom, egyébként az, hogy ez kinek a felelőssége, kinek a munkája, hogy ez valahogy a köztudatban jobban bekerüljön, meg egyáltalán, hát ez egy ilyen évtizedes vita, szerintem kettőnk között is dobozzal, hogy akkor most az önkormányzatnak dolga ez, mennyire dolga, jó-e az egyáltalán, hogyha az önkormányzat beleáll a művészetbe, vagy nem. Tehát, hogy ez egy ilyen kérdés. Egyébként volt olyan projekt, ami kortárs művészeti projekt volt, nem ilyen szuper közönségbarát, installációk voltak a városban, és még ünnephez is kapcsolódott. Uh-huh. Azt hiszem 2006-ban az 56-os megemlékezés, uh-huh. amikor Szentendre város fontos pontjain helyi kortárs művészek készítettek installációkat, amik abszolút a profán, meg az abszurd, meg az ilyen izgalmas ürületek felé vitték a sztorit.
Viszont a kiállítás kapcsán, csak hogy erre rá switcheljek, hogy ott az érdekes, hogy úgy találkozol a munkákkal, hogyha abszolút nem arra fókuszálsz, vagy így a periférikus látásodban ott dereng valami színes paca a falon, szerintem akkor se nagyon problematikus, mert hogy iszod a kávédat, eszed a kis szendvicseret, főtéren, Karnevál kávéház, és hogy van valami a falon. De hogyha nem fókuszálsz rá, talán nem sok olyan ember van, akit az önmagában zavar, hogy vannak képek, vagy valamik a falon.
Hát az biztos, hogy zavarna, tök üres lenne az egész.
Na.
Egyrészt, másrészt pedig, amikor én betértem ide, hogy megiszok, én egy teát ittam, nagyon finom csipkebogyó teát egyébként ajánlom mindenkinek, mézzel. Szóval akkor én egy teljesen üres kávézóba érkeztem, mert hogy nyitásra jöttem. Én voltam az első vendég, és utána vettem észre, hogy azért nem véletlen volt, hogy hova ültem. Mert egy körbenéztem, és mondom, a választási lehetőség az, hát nem is végtelen, de hogy elég sok volt. Én mégis egy kép alá csücsültem le, és aztán utána, mikor végignéztem az összeset, akkor így megjegyeztem magam, hogy hát ez biztos nem véletlen, mert ezért most is nagyon tetszett. Most mindegy, hogy melyik volt ez, de hogy...
Hát azért adáson kívül majd mondd el, hogy ez enyém volt.
Nem a tiéd volt. Nem a tiéd volt, mert a tiéd a sarokban van, és ott ajtó nyit, nem, az nem, ja. Ücsörgésre nem megfelelő nekem az a pozíció, de azt ismertem, azt a képet, tehát az nem, a Bolyongó Herceg?
Bolyongó Herceg sorozat, igen.
Igen, azt ismertem. Na és akkor, ha már itt tartunk, akkor ezeknél a képeknél nem csak az szerepe, hogy ki készítette, meg hogy mikor, hanem mennyibe kerül, mennyit lehet ezeket megvásárolni. És ez nagyon érdekes része, hogy egy múzeumba betérve nem nagyon találkozol ilyennel, vagy igen, nem szokott kirakva lenni, hogy mennyire veheted meg, bár talán szemeztünk egy Dalit talán egyszer, és akkor ott van ilyen.
Múzeumtól szerintem eredetit nagyon ritkán vehetsz. Tehát ha te, mint besétálok a múzeumba venni egy képet, mint hogy bemész a nagy boltba venni répát, hát nem valószínű, mert hogy de mondjuk, hogy tehát múzeumok egymás között szoktak egyébként.
Intézményként kölcsönözhetsz.
Igen, tehát ilyen van, meg szerintem lehet is, tehát olyan tud történni, hogy az egyik intézmény megvásárolja a másik intézménytől. De hogy ami múzeumban kerül meló, az jó eséllyel gyűjteményben van, és ott nem az a cél, hogy a múzeumnak a bankszámláján több pénz legyen a végén, hanem az, hogy megőrizzék ezeket a munkákat.
Na, de nem is ez a lényeg talán, vagy a kérdésemnek nem ez volt a tényszerű lényege, hanem hogy ki határozza meg ezt, hogy mennyibe kerül egy kép?
A művész? Jó esetben a művész.
Hát ez egy ilyen... Ez egy
és
ilyen,
mi alapján?
Ez egy ilyen tánc, tudod? Ez egy ilyen tánc a sok embernek. Ez egy tánc a művésznek, egy tánc a galériásnak, egy tánc a közönségnek, egy tánca annak, hogy
mennyi... A kritikusoknak,
igen, a többi művésznek, tehát hogy...
Hogy van képe ennyiért, vagy miért?
Mondjuk, szó szerint egyébként. De hogy például ilyenek is vannak, ennek, hogy nem szeretném megnevezni a művészt, aki egyszer azt mondta, hogy ki volt írva egy összeg, ami egy brutálisan magas összeg volt, és akkor az volt a mondás, hogy figyelj, úgyse adom el, akkor már sokért ne adjam el.
Igen, hát van az a pénz, amiért nem akarom megcsinálni, tehát annyit fog kérni érte,
de igen,
és nem kell
dolgozni. De hogy ez egy ilyen nagyon sok tényezős, nagyon sok dimenziós, egy ilyen tánc, aminek a végén lesz egy szám, ami igazából egy konszenzus, de attól függ, hogy kontextus függő, mikor, kicsoda, interjú előtt vagy interjú után.
De én mondjuk nagyon szeretem, például különösen saját munkáimnál az ilyen kifejezéseket használni, hogy felbecsülhetetlen, megfizethetetlen. Tehát ez azért úgy jó érzés leírni egy kép alá.
Hát igen, igen, minden másra pedig ott van az a kártya. Ami még eszembe jutott, hogy egyébként ti művészként, vagy alkotóként, hívjuk inkább így, szoktatok megrendelésre készíteni bármit? Vagy ha elkészül valami, az be lehet árazni?
Hát persze. Facebook különösen.
Persze.
Az illusztráció az alap esetben megrendelésre készül.
Hát volt már.
De az hogy néz ki? Rajzolj nekem egy szerb ortodox templomot, és akkor...
Könyvkiadó vagy mondjuk, és azt mondod, hogy van egy könyv, ebbe kéne en darab illusztráció, kb. Ezek a témák, ilyen, és akkor megrajzolom.
Projekt.
Projektszerűen, igen, de van olyan is egyébként, hogy megkeresnek, hogy a falra szeretnék képet, és akkor együtt.
Ilyen is van.
Volt ilyen persze, hogy megérkezik valaki, és szeretné egy Chris Bow képet a falára, és akkor együtt, közösen megcsináljuk.
És akkor adsz egy ilyen tóliget, hogy
Nagyon azon múlik. Az a baj, én nagyon, tehát nekem azért nincsen házam még, mert ebben nagyon rossz vagyok, de hogy ez a helyzet, hogy nekem fontosabb az, hogy olyan emberhez kerüljön egy képen, meg olyan emberrel dolgozok együtt, aki egyébként megbecsüli, örül neki, szereti, érzelmileg kapcsolódik hozzá. Abban nem vagyok érdekelt, hogy mások a halálom után jól járjanak a képeimmel. Tehát inkább olyanokat keresek, akikről tudom, hogy maguknak a saját örömükre, a saját szeretetükből veszik meg a képeimet.
Értem. Neked mi a kötődésed ehhez doboz? Azért a szárnyas dobozokkal általában az utcán találkozunk tök ingyen, vagy legyárthatunk egy-egy workshopon ilyeneket, ha jól tudom.
Velem is történt ilyen, hogy valaki kinyomozta a számomat. És
mondjuk
az utcáról...
nálad ez így működik.
Igen, és akkor mondta, hogy szeretne a kisfiának egy ilyen illusztrációt, vagy képeket, sorozatot a szobájában, vagy a szárnyas dobozó sorozatot, és akkor arra
készült
szárnyas doboz. Tehát volt ilyen.
De itt is a jóság van. Tehát mindenketten olyan jók vagyunk, hogy szerettünk olyanoknak csinálni dolgokat, akik örülnek neki.
Jó, hát lassan a beszélgetésünk végéhez érünk, úgyhogy valahogy le kéne ezt is zárni, ez egy ilyen hálátlan feladat, de ha gondoljátok, majd három sziával is lezavarhatjuk.
Én akkor elmondom gyorsan
a programot,
hogy a programot, igen. Mert hogy november, ugye az az apropója, hogy restart kiállítás, karnevál, Szentendre, lakástárlat, tehát ez a sztori, ez van, ezt most átbeszéltük, és ennek az egész dolognak november 10-én vasárnap, ez most vasárnap történik, van egy finiszázs, egy lezárása, amikor ott vannak majd a művészek, és lehet velük beszélgetni ezekről a témákról. Tehát azok a dolgok, amik most elhangoztak, ott azok az emberekkel is fogtok tudni beszélgetni, akik effektív ezt a sztorit csinálják, így egyébként én is ott leszek majd, mint az egyik kiállító művész, de tök jó lesz, mert hogy gyertek el, és hogy nagyon ritka az, ugye ez mindig egy vízfutó poénunk, hogy nagyon ritka az, hogy élő művészekkel lehet találkozni, tehát még nem haltak meg, a munkáikról még tudnak beszélni.
Nem kell azt bedobni, hogy vajon mire gondolt, igen, a művész.
Meg lehet kérdezni.
Akik közül amely élő művészek közül egyébként sokan meghatározzák az egész magyar 80-as éveknek a hangulatát, arculatát zeneileg, ugye Albert Einstein Bizottság, nemzetközileg elismertek. Tehát munkácsi ez egy ilyen munkácsi, igen, tehát viszonylag ritka alkalom, hogy lehet találkozni így élőben ezekkel az emberekkel együtt egy helyen, tehát ilyen Avengers.
Kicsit. Egyébként, hogyha nagyon modern akarok lenni, és hogyha már kimondom ezt, hogy modern, kiderül, hogy nem vagyok már fiatal, de a lényeg az, hogy ez nem cringe. Tehát, hogy oda mész a művészhez, hogy aztán mit gondoltál, amikor te ezt így megfestetted, és neked, mint művész, nem cringe elmondani 125-ször is az, hogy hát figyelj, mit tudom én már.
Művész válogatja egyébként. Tehát, hogy nem, már mint én például imádok beszélni
tök,
róla.
Tök vicces, ha valaki így jön hozzám. Hozzám már jöttek így a kiállításomon, így teljesen out of blue, így semmiből.
Érdekli a művészt az, hogy rossz. Én... ez tök rossz.
Hogy ez borzalmas.
Jaj, de jó fej.
Egyébként az a legjobb. Mondtam, hogy egyébként az a legjobb, hogy a kritikát kapsz. Én azt nem
de elevetett, és már tényleg ilyen dühösen.
Hát mondjuk az nem biztos, hogy kritika. Azt mondja, hogy rossz.
Hát a dühös és azt mondja, hogy borzalmas, az egy elég félreérthetetlen kritika.
Nekem egyszer rám írt egy arca azzal, hogy hozzákerült egy ilyen pohár alá egy gyűjtemény, amit én rajzoltam, és hogy a lánya nyerte, vagy valahogy így, és hogy vegyen vissza, mert hogy nem akarja a lakásában.
Annyira csúnya.
Hát de kemény.
Ja, kapjuk az ívet.
Ja, mert hogy itt én például a zenészekkel vagyok hasonló kapcsolatban, hogy egy koncert után ugye elmondanám, de hogy sokszor nem megyek oda, mert biztos nem érdekli.
Képzeld el, hogy én mindig el szoktam mondani. Ha vagyok egy jó DJ-n, vagy egy nagyon jó koncert, mindig a zenészhez mindig oda megyek.
Nem utálják, hogy te mindig jössz.
Nagyon örülnek neki.
Visszajelzés mindig fontos egyébként.
Nagyon fontos. Nagyon
akkor is azt mondta, hogy borzasztó volt.
Azt ritkán mondom, olyan emlékem nem annyira van. Nekem szokták mondani, hogy mondjuk nekem nagyon rossz volt egy DJ-zésem. Iszonyatosan rossz volt, de...
Na jól van, hát akkor a Szövegbubori Podcast következő adása majd következik, reméljük, és akkor többet nem mondom, hogy következő. Hát a mai napon pedig Szentendrét kicsit elemezgettük művészeti szempontból. Kriszbó, Szárnyas Doboz, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
Mi köszönjük. Szép napot a kedves hallgatóknak.
Nézzétek meg a kiállítást, főtér, karnevál.
És vasárnap találkozunk.